Tehát június 6-a volt az első összejövetelünk, amikor elkezdtünk beszélni az éhezők koráról. Éhezők, keresők kora, ugye ez volt a címe, éhezők, keresők, követőknek a kora. Tehát tulajdonképpen 5. hónapja beszélünk az isteni buzgóságról, az isteni szomjúságról, hogyan alakul ki az éhség, hogyan alakul ki a szomjúság. 5. hónapja. Csak jelzem, alá szeretném húzni. 5. hónapja beszélünk erről a témáról. Hogyan alakul ki az éhség, a szomjúság. Beletettük direkt Dávid sátráról szóló üzenetünket is, hogy még jobban meglássátok, hogy milyen az Isten szíve szerint való ember. Nagyon sokat beszéltünk az Isten dicsőségére való vágyakozásról, hogy Isten egy mély sóvágásra hívja el az embert, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondanom, hogy ha egy keresztény nem vágyakozik Isten dicsőségére, akkor tulajdonképpen minek keresztény? Minek nevezzük magunkat kereszténynek, ha nem várjuk az Isten fiának a megjelenését, ha nem várjuk azt, hogy valami történjen a hívőknek az életében, hogy ne egy unalmas, egy hétköznapi Isten tiszteletek zajlódjanak, és otthon se egy ilyen dögunalmas ima élet történjen, vagy egy ige tanulmányozás. Tehát azt a kérdést teszem föl, hogy vajon változott-e bennetek valami ez alatt az 5 hónap alatt? Én mindig ilyen elemző is vagyok, habár mondta az Eszter, hogy ne elemezzünk, én is azt mondom, hogy ez már a túlzás, amikor tényleg mélységekig megyünk, de azt viszont elemezned kell, hogy innen elhangoznak üzenetek hétről hétre, hónapokról hónapokra, hogy hogy reagálsz azokra az üzenetekre, mert hiszem, hogy Isten szava szól innen a pulpitusról. Nem biztos, hogy minden egyes mondat Istentől van, de azt gondolom, hogy a lényeg, az össz dolgok azok Istentől voltak, és Istentől vannak. Tehát az a kérdés, hogy mi történt benned? Én nagyon hálás vagyok azokért a testvérekért, akik ezeket az üzeneteket pozitívan vették, és azt látom, hogy sokkal jobban elindultak ezen az úton, az Istenkeresésnek az útján, és látom a fejlődésüket, növekedésüket, látom, hogy csatlakoztak esetleg, kapcsolódtak ima csoportokba, eljárnak rendszeresen ima alkalmakra, vagy házi csoportokra. Viszont nagyon-nagyon sajnálom azokat a testvéreket, akik mellett elment az üzenet. Azt mondom, hogy nincs vége ennek az egésznek, tehát ne keseredj el, hogyha esetleg a manna elveszett, mert még van idő visszafordulni. Tehát mindenkinek van idő visszafordulni. Ha szükséges, akkor hallgass végig az üzenetsorozatot. Én nagyon ajánlom, én magam, annak ellenére, hogy a férjem prédikál, mindig meghallgatom az üzeneteket. Van úgy, hogy 2-szer. Természetesen nem egy bálványimádó ember vagyok, néha ezeket félreértik azok az emberek, akik nem ismernek engem, de én az igét tisztelem, és amiről beszél. És nagyon-nagyon éhes vagyok arra, hogy mit mond az Úr, és mindig el akarom venni, és ezért végighallgatom, végigjegyzetelem az üzenetsorozatokat. De bárki, aki itt szolgál, és sose hallgatok meg egy üzenetet egyszer, hanem általában többször hallgatok meg, minimum 2-szer bármilyen üzenetet, hogy el is érjen engem az üzenet. Tehát azt tudom mondani, hogy van lehetőség visszafordulásra. Azoknak az embereknek az életében, azoknak a drága testvéreknek az életében is, akik esetleg most nem tartják olyan fontosnak az Isten dicsőségének a keresését, a Szent Szellemmel való beteljesedést, amiről az Eszter is beszélt. Van idő, és van lehetőség visszafordulásra, sőt azt mondom, hogy fordulj vissza. Ugye mindannyian haladunk egy irányba, megyünk, ugye haladunk előre. De hogyha valaki nem ebbe az irányba ment, amelyben a gyülekezet szeretne, és hiszem, hogy ez az ige, amiről szó volt, az igéknek a tekintélyéből, amiről beszéltünk, szerintem ebbe az üzenet sorozatba kell beleállni mindenkinek most, Isten iránti éhség, szomjúság üzenetével, a dicsőségkeresésre, az eklézsiának a helyreállítására, a felépülésére. Én azt gondolom, hogy ha esetleg nem ebbe az irányba mentél, akkor állj meg, fordulj vissza, és lehetséges, hogy azt fogod érezni, hogy újból kell mindent kezdened. De nem baj, inkább állj meg. És lehetséges, hogy a te visszafordulásod sokkal nagyobb előrehadás lesz, mint akárkinek a előre való menetele. És lehet, hogy te vagy az, aki visszafordulsz, de a legprogresszívebb módon fogsz előre haladni. Azért, mert megértettél valamit, amit korábban nem értettél meg, és valami beakadt, és érzed, hogy vissza kell fordulni, és lehet, hogy te leszel a leghatékonyabb. Ne félj attól, hogy vissza kell fordulnod. Ne félj attól, hogyha esetleg ezek az üzenetek valahogy nem mentek be a szívedbe. Azt tanácsolom, hogy ne sajnáld magadat. Ez különben is nagyon rossz dolog, amikor egy keresztény elkezdi magát sajnálni. Miért? Mert amikor az ember elkezdi magát sajnálni abban a pillanatban, elindul egy olyan fajta leépülési folyamat, ahol beengedi az önsajnálatot, hogy az energiát el fogja veszíteni. El fogja veszíteni a hitét, szinte meg fog bénulni az önsajnálatba. Főleg az, amikor mondjuk másokat akarunk sajnáltatni, vagy magunkat akarjuk sajnáltatni. Tehát a helyzet az, hogy nincs probléma, hívom továbbra is azokat a testvéreket, akik velünk egy úton vannak, és ebben az irányban szeretnének menni, mert gondolom több van ennél, sokkal több, elkezdtünk valamit, és akik pedig esetleg valamiért úgy döntöttek, hogy ez az irány nekik valamiért nem tetszik, őket is hívom és bátorítom, hogy gyertek, 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 Isten szíve szerint való emberekké váljatok velem együtt, és lássuk meg Istennek, mi a tökéletes és ebben a korszakban a legfontosabb akarata. Ámen? Mondjatok egy áment? Dicsőség az Úrnak. Lali beszélt egy picit a korai egyházról. Engem mindig fantasztikus örömmel tölt el, amikor a homotümadonról beszélnek. Az egyik legfantasztikusabb dolog, ami az én szellememet, lelkemet inspirálja, amikor prédikálnak az egy szívvel, egy lélekkel való Isten keresésről, a közösségi alkalmakról, a közösségi szeretetről. Engem valahogy ez az egész teljesen eltalál, és tudom, hogy van benne valami, amit Isten el akar érni, amit szólni akar. És bátorítok mindenkit, hogy hallja meg ezeket a homotümadonnal kapcsolatos igehirdetéseket, hogy miről is volt szó, miről is beszélt a Lali. Tehát ő kibontotta azt, hogy tulajdonképpen hogyan kezdődött a koreai egyháznak a sikere. Hogyan kezdtek valódi tanítványokká válni, és hogyan kezdtek egy olyan úton menni, amiben Isten közösséget vállalt velük, a Szent Szellem erejével és a Szent Szellem hatalmával. Nekem meggyőződésem az, hogy azért is tudtak ők rendszeresen beteljesedni Szent Szellemmel, mert közösségben voltak, együtt voltak. Van valami titok abban, amikor keresztények összegyűlnek, levetik az állarcaikat, a falakat lerombolják, és elkezdenek együtt, egy szívvel imádkozni, bibliázni. És ők nem csak önmagukban voltak erősek, hanem amikor az egyik meggyengült, akkor a másik tüze felgyújtotta őt. Meggyőződésem, hogy azért tudott olyan erő aktivizálódni, mert önmagában is keresték az Istent, de amikor együtt összegyűltek, akkor valami történik, ahogy a 133-as Zsoltár is mondja, hogy az egységben valami fantasztikus dolog történik, és odaküld Isten áldást, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Ezért azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom most ezekben az idézőjelben, száraz időszakokban is, hogy legyetek szellemi emberekkel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom, főleg olyan testvérek, akik még nem teljesedtek be Szent Szellemmel, szeretném azt mondani, hogy elengedhetetlen számodra, hogy legyél szellemi emberekkel, akiken keresztül működik a Szent Szellemnek a jelenléte. Vagy ha olyan állapotban vagy, hogy már rég teljesedtél be Szent Szellemmel, és valami oknál fogva nincs áttörés az ima életedben, a Biblia tanulmányozásodban, nagyon javasolom, hogy keresd testvéri közösségeket, de főleg olyan embereket is. Most nem arról beszélek, amikor azt kell tenned, hogy segítesz az erőtleneknek, segítesz a gyengéknek, ez egy másfajta dolog. Hanem van, amikor neked kell szellemi emberekkel kapcsolódni ahhoz, hogy megerősödjél. Fontos az is, hogy erőtlen embereket bátorítsál, vigasztaljál. De Istennek most ezekben az időszakokban más terve is van, hogy egy magasabb fokú egység kialakuljon, ahol neked keresned kell szellem által, kik azok a testvérek, akivel szellemi közösségben is tudsz lenni, akik, megjegyzem, beteltek már Szent Szellemmel, vágynak a Szentléleknek az ajándékaira, és növekedni akarnak. Tudjátok, néha észrevettem, ugye én is 30 éves keresztény vagyok, és van szemem, hiszem, hogy egy-két ajándékot az Úr is adott, és ezek nem természetes dolgok, ezek nem emberi analízisek, de nagyon sokszor észreveszem azt a szívben, amikor emberek csak olyan emberekkel szeretnek kapcsolódni, akik alattuk vannak sokkal. Azért, mert jobban érzik magukat, hogyha beteg, erőtlen, gyenge emberekkel foglalkoznak, tehát tulajdonképpen a bensejük akkor elégszik meg. Ne értsétek félre, remélem nem értetek félre. Nagyon fontos ez a fajta közösségi élet. De általában mindig megláttam, hogy valami van ott a szívbe, ami nem stim, amikor mindig olyan emberekkel van, aki úgymond alatta vannak, vagy gyengék vannak, vagy nagyon-nagyon sérültek. Az az ember nagyon nehezen tud növekedni. És valószínűleg a szívben vannak olyan dolgok, amikor ő esetleg olyan terület, ahol nem kóser. Ugye nem kell túl hangsúlyoznom, van ilyen is. És őket is bátorítom, hogy keressenek szellemi közösségeket ezekben az időszakokban. Olyan emberekkel is töltsenek időt, akin keresztül a Szent Szellem ki tud áradni, és tudnak kapni áldást. Mert a napok gonoszak, és nagyon nehéz időszakok vannak. És az igaz is alig tartatik meg, ezt mondja az ige. És szinte azt érzed az atmoszférában, mintha a kenet csak így kiszívták volna az Isten egyházában, ezért vannak ezek a tanítássorozatok, amikről mostanában beszélünk, hogy láss, és figyelj, és cselekedj. Tehát nem elég csak hallgatni az igét, hanem cselekedj. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát én azt gondolom, hogy felülről van kitalálva az, hogy direkt, nagyon sokszor Isten csak akkor fogja kiárasztani a kenetét, amikor testvérek egy szívvel, egy lélekkel összejönnek. Ezt tesz Isten. Főleg olyan embereknek az életébe, akik nagyon magányosak, akik esetleg büszkeséggel szenvednek, és Isten azt akarja, hogy tölj ki! Neked meg kell térni ebből, és be kell menned, meg kell alászkodnod, és kapcsolódnod kell emberekkel, akik által kapsz valamit. Amen? Mutatom az első igét. Még nem mondtam el a témámat, de egyre izgalmasabb, és látom, hogy most mosolyogtok a maszk alatt. Máté 9, szellemi szemeimmel. Mi pedig nem mosolyog, hát azt is látom. Na, dicsőség az Úrnak. Máté 9, 35-38. És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre, szánalomra indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Amen. Mondom talán ezt a másik fordítást. A tanítványokhoz így szólt, sok az aratnivaló, de kevés az arató. Könyörögjetek hát az aratás urához, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Kihez imádkozzatok? Az aratás urához. Meg kell őt ismerni úgy, mint aratásnak az ura. Szerintem nagyon kevésszer imádkozunk úgy, de Jézus megnevezi az élő Istent úgy, hogy aratásnak az ura. Azért, mert ebben hit van. Amikor valaki imádkozik az aratás urához, feltételezi azt, hogy tudja, hogy aratás fog történni. Van hite arra, hogy valamit fog Isten tenni, és őt fogja használni, és megnyílik előtte valamilyen olyan perspektíva a szívébe, amitől elkezd buzogni az élővíznek a folyamai. Könyörögjetek az aratás urához, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Én azt láttam, hogy nagyon rosszul van az egyház, nagy része, tisztelet a kivételnek. Itt mondhatod azt, hogy itt hitetlenekről volt szó, nem, mert ezt értheted úgy is, hogy a zsinagógában lévő emberek is kimentek, betegek voltak, erőtlenek voltak. Tehát egy ilyen korszakban kezdett el a názareti Jézus Krisztus szolgálni. És az aratás urához kell kiáltani. Ha te az aratás urához imádkozol, akkor valószínűleg te arató leszel. Egy olyan ember leszel, akit Isten szeretne használni. És észre kell venned egy nagyon fontos dolgot. Miért szükséges kiáltani az aratás urához? Azért, hogy dobjon ki, a démonok kiűzésére használt szót használja itt Jézus, hogy dobjon ki munkásokat az aratásába. Azért, mert Jézus meglátta, hogy ezt a rengeteg beteg, erőtlen embert, sérült embert nem lehet meggyógyítani természetes módon. Csak természetfeletti erő, hatalom által lehet szolgálni Krisztus testében. Az egyház most tele van betegekkel, erőtlenekkel, gyengékkel, olyan emberekkel, akiknek szüksége lenne segítségre. És testvéreim, nem elég már most a psziché. Nem elég az, hogy szólsz egy jó szót, és láthatod, hogy nem elég. Jézus Krisztus aratókat keres. És elmondom nektek, amit mutatott nekem az Úr, hogy kik ezek az aratók. Ezek az aratók azok a személyek, akiken keresztül a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai, ajándékai működni fognak. Csak azok lehetnek aratók, akiken keresztül működik Isten ereje, működik Istennek a hatalma. Az aratnivaló sok. Kik az aratásunknak a tárgyai? Emberek, drága testvérek, akiket tulajdonképpen learatunk, akik felé szolgálnunk kell. Nézd jól az igét. Lásd meg ezt a könyörületet, lásd meg ezt az irgalmat Jézus Krisztusban, lásd meg ezt a felkiáltást. Ő megtett mindent, de rájött arra, és hát mindig is tudta, hogy neki az ő munkáját folytatni kell. És ez a munka nem megy a Szent Szellem ajándékai nélkül. És most el is mondtam, hogy miről kezdünk beszélni a mai naptól kezdve. Elkezdünk beszélni a Szent Szellemnek az ajándékairól, a megnyilvánulásairól. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos téma. Esetleg akiknek nem annyira tetszett az éhségről szóló prédikáció, el kell, hogy mondjam, hogy megint egy másfajta éhségről fogok beszélni. Most specializálódok az éhség irányában, ugyanis a Szent Szellem ajándékait csak éhes, szomjas emberek fogják megkapni. Úgyhogy puff! Megint belekerültél egy helyzetbe, ahol megint azt tudom mondani, hogy éhesnek, szomjasnak kell lenned. Nem is tudom, hogy vajon az elmúlt 5-6 hónap alatt hányszor hangzott el a radikális istenkeresés, a szomjúság, éhség. Jézus Krisztus evangéliumában, ha végignézed, a szolgálatában, legalább én végignéztem az 1/3-ában démonokat üzött ki, betegeket gyógyított. A mi Urunk. Az összes csoda szinte. Azt mondja, hogy Isten ujjával üzöm ki a démonokat, akkor elérkezett hozzátok Isten királysága. Betegeken, erőtlen embereken nem tudunk segíteni már. Nem tudunk segíteni. Szenvedünk, mint egy kutya, Isten ereje nélkül, Isten hatalma nélkül. Nem tudunk már mit csinálni. És beleütköztünk a beleütközésnek a kövébe, drága testvéreim, hogy valami több kell ennél. Nagyon egyszerű. Miért van szükségünk a Szent Szellemnek az ajándékaira? Azért, hogy Jézus Krisztus szolgálatát folytatni tudjuk. És ki tudjuk terjeszteni ezt a szolgálatot. Egészen akár a nemzetekre. Miért van szükségünk a Szent Szellem ajándékairól szóló üzenetekre? Azért, mert a Krisztus testét föl kell építeni. Ezt is a Szent Szellem ajándékai által tudja csak Isten felépíteni. Miért van szükségünk a Szent Szellem ajándékaira? Azért, mert a tagokat ki kell szolgálnod. A szellemi szükségleteiket, a fizikai szükségleteiket ki kell tudnod szolgálni. Úgy, ahogy Jézus Krisztus tette. Mi is kiszolgálunk. Mi is kiszolgáljuk egymást. És testvérek, azt kell, hogy mondjam, ez a teljes evangélium. A teljes evangéliumot nem lehet prédikálni Isten ereje, Isten hatalma nélkül, a Szent Szellem ajándékai nélkül. Tudjátok, végignézegettem, most egész sokat tudtam bibliázni, az egész új szövetséget, és megdöbbenve jött egy mondat a számra, hogy lehetséges az, hogy rengeteg egyház eltért a karizmák használatától, amikor az egész új szövetség erről szól. Én tudok egy választ, egy hatalmas tévejgés, egy hatalmas ego, egy hatalmas intellektuális tudás, amikor már nem tudtak mit csinálni, annyira nem voltak már Isten szellemével kapcsolatban, hogy elkezdtek kigondolni, kitalálni hitelveket, dogmákat, hogy bebizonyítsák azt, hogy Isten nem működik. De aki őszintén megnézi az igét, és azt látja, hogy a kereszténység egy természetes, intellektuális kereszténység, az vak. Tudjátok, fel vagyunk háborodva az olyan prédikációkra, amikor nem a teljes evangéliumot hirdetik. Nem prédikálják az evangéliumot úgy, ahogy kell, a megváltást, az engesztelést, tudjátok, a megtérést. De én fel vagyok háborodva arra az üzenetsorozatokra is, amikor nem tartalmaz az ige hirdetése természetfelettiről prédikációt. Mert ez nem a teljes evangélium. A teljes evangéliumot Jézus Krisztus hirdette, és Pál hirdette. És még hogyha nincs is köztünk természetfeletti ajándék olyan fokon, a Szent Szellemnek az ajándékai, akkor is prédikálni kell az igét. Mert mi az igének hiszünk. És azért, mert történnek rossz dolgok, vagy nem történnek olyan gyógyulások, az ige akkor is igaz. Ámen. Ez a valóság. Ez a valóság, hogy szükségünk van Isten erejére, Istennek a hatalmára. A korai egyház ezzel volt tele. Erővel, hatalommal. És nekünk ehhez kell visszatérni. És hagyd mondjam el, hogy valóság. Megtörténhet ez, hogy a te életedben is működni fognak a Szent Szellemnek az ajándékai. Ugyanis ez minden keresztény számára adatot. Minden keresztény számára. Nézzük az Abcsel 1:8-at. Természetesen nem tudok olyan sokat beszélni most, mert ugye az Eszter is egy picit beszélt, úgyhogy folytatjuk. Én azt gondolom, hogy teljes szívvel ki tudom mondani, hogy hiszem, hogy csodák jelek fognak történni hamarosan, hogyha te érted, meg fogod érteni, hogy miről szeretnék beszélni. Abcsel 1.8. Hanem, 1.8. Vesztek erőt, minek után a Szent Szellem eljő rátok, és lesztek nekem tanúim és Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, Szamariában, és a földnek mind a végső határáig. Csia úgy mondja, hogy hatalmat fogtok kapni. Ez a dünamis, az egy robbanóanyag. Ez egy erő megnyilvánulást jelent. Egy képességet jelent. Tehát a názáreti Jézus Krisztus nem hagyta a tanítványokat természetes képességekkel. Nem hagyta őket emberi erővel szolgálni, hanem ezzel az erővel, az isteni dünamisszal kente fel őket. Nagyon egyszerű az elemzés. Mi történik akkor, ha valaki a Szent Szellemet veszi? Erőt kap. Erőt. Egy dünamisz történik az életében, egy isteni erő, egy kirobbanó erő, és egyértelműen meg tudja különböztetni, hogy ő kapott-e erőt, vagy nem. Olyan nincs, hogy nem tudod, hogy kaptál-e erőt, vagy nem. Kaptál-e valami fajta látást ezen keresztül. És azt mondja, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, hanem várjátok be az atyának az ígéretét. Úgy küldi el a tanítványait, hogy nem hagyja őket erő, hatalom nélkül. A názáreti Jézus. Nem azt mondja nekik, hogy hát 3,5 évig láttátok a szolgálatomat, írjatok egy disszertációt, jól elemezzétek ki az összes csodáimat, az összes tanításaimat, hanem azt mondja, hogy várjátok be az erőt. És ezek az emberek bevárták az erőt, bevárták a pünkösnek az erejét. Ugyanis rájöttek arra, és neked is rá kell jönnöd. Tehát figyeljetek, ez már egy jó dolog, amikor beleütközöl ebbe, és nem söpröd a szőnyeg alá, hogy a hatékonyságunk a Szent Szellem erejétől függ csak. Az, hogy egy keresztény hatékony a szellemi életében, a közösség életében, a kapcsolataiban, csak a Szent Szellem erejétől függ. Tehát, ha nincs erő viszont, ha nincs erő egy kereszténynek az életében, egy családban, előbb-utóbb a természetes lesz neki, a természetes. Előbb-utóbb kiürül a szívéből a természet feletti vágy, és elkezd örülni olyan természetes sikereknek, mit tudom én, az emberi képességeinek, a földi sikereinek, elkezd örülni annak, hogy hát én tulajdonképpen egy jó keresztény vagyok, mert bevásárolok a szegénynek, vagy mit tudom én, meghallgatom őt, megvigasztalom. Értitek? Tehát előbb-utóbb ezt a fajta szellemnek az erejét, ezt a hiányt valahogy pótolni kell neki, ezért sikerélményeket akar találni a hívő életében is, pótszereket a világi életében is. Jók az emberi képességek. Nagyon jó, ne értsetek félre, amikor olyan irgalmas és kegyelmes vagy a neveltetésedből, hogy lehajolsz az árvához. De én most többről szeretnék beszélni. Sokkal többről. Ezt értsétek meg a mai napon. Ez nem elégíthet téged ki, mert ez nem a Szent Szellemnek a karizmája. A Szent Szellemnek vannak cselekedetei. A Szent Szellem cselekedetei pedig a karizma. Csak a karizma. Ha a Szent Szellem cselekedeteiről beszélsz, azok a karizmák. És vannak gyümölcsei, ami pedig hiszem, hogy megnyilvánul az Isten kereső ember életében, aki be van teljesedve Szent Szellemmel, rendszeres kapcsolatban van Istennek a szellemében. Olyan, hogy nem csodatévő Szent Szellem nem létezik. Olyan nincs, hogy ő nem csodatévő. Én most rombolok is a mai napon, meg építek is. Mert valahol el szeretnénk jutni, és szerintem hetekig fogunk foglalkozni a Szent Szellem ajándékaival, és ezeket ki fogjuk bontani szépen lépésről lépésre. Az én feladatom a mai nap, azt mutatta az Úr, hogy vágyat ébresszek bennetek. Ugye lesz kedden is itt egy alkalom a Szent Szelleme való beteljesedésről, a nyelveken szólásról, a pneumatológiáról, a Szent Szellem ajándékairól. Hagyd mondjam el, hogy te vágyakozol a Szent Szellem, akkor te itt leszel. Ennyi. Nagyon egyszerű. Ezek az elemzések. Ha te be akarsz tenni Szent Szellemmel, akkor itt leszel. Ha te szomjas vagy, éhes vagy, még akkor is, hogyha egy olyan üzenetet fogsz hallani, hogy a nyelveken szólás, itt leszel. Mert éhes vagy, szomjas vagy, és tudod, hogy lehetséges, hogy Isten tartogat számodra esetleg egyfajta ajándékot az összejövetelen, mert éhes, szomjas vagy. Amen? Én ebben hiszek. Úgyhogy várjátok be a Szent Szellemet, ugye? Tanúim lesztek. És akkor mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, a könyörgésben, az asszonyokkal, és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Ugrunk a 2. fejezetre. Tehát mit olvasol? Mindnyájan. Most Lali kihangsúlyozta múlt héten azt a szót, hogy homotümadon. Én most egy másik szót fogok neked mutatni. Döbbenet. Amikor olvasod az igét, valami más mutat az Úr. Azt mutatta az Úr, hogy beszéljek arról nektek, hogy mindnyájan. Ugyanis körülbelül 6-szor szerepel, hogy mindnyájan. Tehát nem volt olyan, hogy valaki kimaradt. Nem volt olyan, hogy nem jött el. Nem volt olyan, hogy nem akarta. Mert mindannyian megértették Istennek az akaratát, hogy össze kell gyűlni, együtt kell lenni, együtt kell imádkozniuk. Tehát mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban, mindannyian. A 2:1-ben, mikor a pünkös napi eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Mész lejjebb. De felolvasom, mert csodálatos az ige. Lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, elteli az egész házat, ahol ülnek vala. Megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek. Ül mindnyájukra, mindenkire. Nem volt, aki kimaradt volna, akik elmentek. Megteltek mindnyájan, Szent Szellemmel, kezdtek szólni más nyelveken. Mindnyájan. Mindenki. Lakoznak Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minek utána pedig a zúgás lett, egybegyúlt a sokaság, és megzavarodtak, mivel hogy mindegyik, mindnyájan, ha maguk nyelvén hallák őket szólni, álmélkodnak, mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván egymásnak, nem, de nem, galileusok ezek, mindnyájan, akik szólnak, mi módon halljuk hát őket, kiki közülük a saját nyelvén, melyben születtünk, stb. 12-es, álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és zavarban valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig azt mondták, hogy édes bortól részegedtek ezek meg. Mindnyájan. Micsoda egység. Milyen egy tanítványsági szellem. Megérti a hívást. Megérti a Krisztus testének a működését. Vágyik a közösségre. Nem marad otthon, nem talál kifogásokat, hanem megy, viszi a szelleme, viszi a lelke a testvérekkel való közösségbe, az összejövetelre. És betelíti őket Isten mindnyájan. Fantasztikus. Krisztus testéről beszélek nektek, drága testvérek. Elképzelhetetlenek tartom, hogy akkoriban páran otthon maradtak volna. Amikor ilyen hívásról van szó, ilyen mennyei célokról, ilyen perspektíváról, ilyen feladatról, ilyen elhívást kaptak egy szívvel, egy lélekkel, egy homotümadonnal, egy akarattal vágytak Isten erejére, vágytak Istennek a szolgálói lenni. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a házi csoportokat és a kis csoportokat. Figyeljetek, én így szocializálódtam az egyházba. Amikor én megtértem, nekem nagyon-nagyon fontosak voltak a házi csoportalkalmak. Olyan helyre jártam akkor, hála Istennek, amikor akkoriban nagyon hangsúlyozták a házi csoportokat és a közös Isten tiszteleteket, a közös alkalmakat, az ima alkalmakat. És eljöttünk abból a gyülekezetből, de onnantól kezdve mi mindig kis csoportokban voltunk, mindig házi csoportokban voltunk. És azt tudom nektek mondani, hogy sikerült olyan testvérekkel összejönnöm akkoriban, akik egy szívvel, egy lélekkel voltak velem, és minden céljuk az volt, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon, az Istennek az ereje. És történtek dolgok, testvérek. Beteltünk Szent Szellemmel rendszeresen, együtt. Otthon is beteltünk. Figyeljetek, ez nem úgy volt, hogy két hetente egyszer találkoztunk. Ahogy egyszerűen éreztük azt a buzgóságot, fölhívtuk egymást, te jöjjünk össze! Kedden, jöjjünk össze pénteken, mentünk éhesen, szomjasan, falak nélkül, őszintességben, teljes világossággal. Úgy folytak azok az Isten tiszteletek, testvérek, hogy a Szent Szellem karizmái kiáradtak. Kiáradtak azért, mert nem voltak falak, nem volt az, hogy valaki büszke, vagy sérült, vagy nem lehet neki szólni, hogy miből kell megtérni. Olyan kenet volt körülöttünk, hogy teljesen elfogadtuk egymást. És amikor valakit mondjuk a Szent Szellem jobban használt, azt is megtanultuk, akkor még jobban átadtuk neki a teret, és még jobban bementünk egymásnak a tekintélye alá. Engedelmes szívek voltunk. A Szent Szellem leszállt, volt ott bűnvallás, volt ott démonkiőzés, férfiak sírtak, nem szégyelték az elutasítottságot. Istenem, gyerekek, Tudjátok, mit akarok mondani? A Szent Szellem ajándékai ilyen közösségben tudnak kiáradni. Testvérek, értitek, mit mondok? Nagyon fontos dolgot mondok. Amikor ilyen nyitott szívvel jöttök össze, nincs ego, nincs büszkeség, bármiből meg tudok térni, nincs olyan, hogy te nem szólhatsz a kenet alatt nekem. Megtettük azt, annyira elfogadtuk egymást, hogy azt éreztük, egyszer láttunk szellemben. Láttam valakin, hogy mi a probléma, oda mentünk, és azt mondta, persze, űsz ki. Nincs ilyen, bennem nincs démon. Olyan szellemi kapcsolatban voltunk, és ez eltartott legalább egy 2 éven keresztül. A Szent Szellem ajándékai ekkor tudnak működni. Amikor mindent levetkezel, és azt mondod, hogy Szent Szellem, jöjj! Ahogy akarsz! Bármit tehetsz velem. Minden kell nekem a Szent Szellem ajándéka érdekében. A céljában, hogy engem használjál, a testvéremet használja. De elmondom, hogy mikor lett a probléma. Mikor lett a konfliktus? Amikor bizonyos emberek már nem akartak megtérni. Ott kezdődtek a konfliktusok. Amikor már ott volt az ego, és nem akart megtérni. Ott kezdődött a probléma, amikor a bűneit már azt mondta, hogy az nem bűn, hanem sérülés. Ahol ráfogta a sérüléseket, a sok éves, 10 éves fájdalmait arra, hogy tulajdonképpen ez nem bűn, ebből nem kell megtérni. A Szent Szellem nem tudott együttműködni már. Tudjátok miért? Mert mi történt ezzel a csoporttal? Többet akartunk, és növekedni akartunk. És azt éreztük, hogy azon kívül, hogy kimennek a démonok, és betelünk Szent Szellemmel, többet szeretne Isten, gyümölcsöket akar. És több ember nem akar tovább menni a gyümölcstermésben. Kifogásokat találtak arra, hogy miért ne térjenek meg. És mindig ott áll meg Istennek a munkája, akkor nem tud egy házi csoporton kialakulni a Szent Szellemnek a megnyilvánuló ajándékai, amikor falak vannak, bűnök vannak, nincs őszinteség, nincs alázat. Azért mondom ezt nektek el, mert én ott megtanultam szellemben szolgálni. Megtanultam használni jó pár karizmát. És azóta is hiszem, hogy működik. Mert teret kell adni a Szent Szellem ajándékainak. És ti adtok teret. A ti házi csoportotokon, ahova el fogtok majd menni. Itt a gyülekezetben, ahol nem rettegsz, nem félsz a szégyentől, hogy meg kell térni, hanem futsz, rohansz megtérni, mert abban a pillanatban megtérsz, Istennek egy potenciális szolgálója leszel, akit használni fog. Nem féltünk mi egymástól. Volt, aki az egyik sarokban ott feküdt, a másik ott feküdt, az egyik sírt, a másik nevetett, a másik igét kapott, dalokat kapott. Működött a Szent Szellem az alázatban, az őszinteségben, a világosságban, mert mindig a világosságban működik a Szent Szellem és az engedelmességben. Nem tudom, miért mondtam el ezt, de valószínű el kellett mondanom. Ne keress addig nagy kitöltetést házi csoportokon, meg nem tudom hol, amikor nem tudod megnyitni a szívedet. Nyitottságtól függ, hogy a Szent Szellem tudjon téged használni, vagy kapjál valami szellemit. Nézzük tovább a Lapcsel 2-t, mert megy az idő. De nagyon jó, hogy hiszem, hogy biztos kellett erről beszélnem. Tehát mindnyájan. Van egy fantasztikus prédikációja Péternek. A Szent Szellem kitöltetéséről látja, hogy mi történik. Bizonyságot tesz nekik, hogy mi történik ott. Fantasztikus. Talán a 36-os verstől mondom. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékait. Azt mondja itt az ige, többen tudjátok, hogy a szívükben egy szúrást érestek. Itt megkeseredésnek fordítja az ige. Azt jelenti, hogy a megtérésre felszólító ige annyira fájt nekik, hogy mint egy kés szúródott be a szívükbe. Hogy mondjam el, hogy ez minden egyes megtéréskor kell. Csak akkor tudsz megtérni. Nagyon sokan nem tudják, hogy miért nincs bűnbánat az életükben. Azért, mert nem történt meg ez a szív által szúrás. Amikor eltalálja őt egy felkent prédikáció, vagy eltalálja őt, és ő azt fogja erre mondani, hogy mit cselekedjek. Mert sok embert eltalál az üzenet. fáj neki, de ahelyett, hogy megtérne, lázad, vagy engedetlen lesz. De nézd velük, mi történt, mi a különbség. Ők azt kérdezték, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai. De ez nem olyan kérdés volt, mit cselekedjünk, lázad, vagy mindent megcsináltam, hanem ez egy olyan mondat volt, mit cselekedjek, rohanni akarok, hogy megtérjek, meg akarok változni, meg akarok újulni, teljes szívemből, fantasztikus. Ne félj attól, ha átszúr az ige. Ne félj attól, hogyha esetleg itt prédikál valaki, vagy egy tényleg szolgált mondjuk az ismeretbeszédéből, a bölcsesség szelleméből, a szellemek megítéléséből, és úgy érzed, hogy neked szól az üzenet. Akkor te hajolj meg! Ez nem arról van szó, hogy a prédikátor téged kispécézett, hiszen jó esetben, amikor valaki fel van kenve egy szolgálatra, a Szent Szellem rajta keresztül szolgál, és szól. És engedd, hogy átszúrja a Szent Szellem a szívedet, hogy meg tudj térni, hogy legyen bűnbánat, mert akkor tud velünk valamit kezdeni Isten, dicsőség az Úrnak. Mit teszel ilyenkor, amikor szól az ige? Van, amikor éles. A szőnyeg alá söpröd, ezen múlik az életed. Ezen múlik a sorsod, hogy egy-egy prédikáció elmegye melletted, a füled mellett, hogy engeded, hogy átszúrja Isten a szívedet. Ez nem olyan fájdalmas, mert utána meggyógyít, de nagyon jó érzés. Én nagyon-nagyon szeretem, amikor átszúrják a szívemet. Mert Isten igéje élőható. Elhat a szívbe, a lélekbe, a csontokba, a velőkbe. És hagyd mondjam el, hogy amikor nem vág így az ige, akkor lehet, hogy nem az Isten igéjét szolgálják. Nem az Isten igéjéből szolgálnak, mert az igének ilyen a természete. Szétválaszt a szellemet, a lelket. Főleg, ha ajándékkal szolgál valaki, olyan éles tud lenni egy prédikáció, hogy azt érzed, szinte neked beszél. Ilyen az ismeret beszéde. Ilyen a szellemek megítélése. Amikor figyel a szolgáló, és egyszerűen érzi, hogy miről kell beszélni. Ez ajándék. Lehet, hogy te azt mondod, hogy valami nem stim, pedig ajándék. És lehet, hogy visszautasítod az ajándékot, pedig Isten szól, azon keresztül a vizemet odaadnád. Köszönöm szépen, ne haragudj közben. Dicsőség az Úrnak. Köszönöm szépen. Halleluja. Itt van a Szent Szellem, testvérek. Tehát térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és itt nincs vége. Vannak, akiknek ez vége, azt mondják, hogy vége, több nem kell. De nem ezt mondja Péter. És veszitek a Szent Szellem ajándékát. Ámen. Itt kezdődik a keresztény élet. Itt kezdődik a természet feletti élet. Ha megtérsz, persze Isten hív téged, de ahhoz, hogy te működjél Krisztus testében, ezt az igét át kell élned. Térj meg. Juss bűnbánatra. Esetleg juss bűnbánatra azon a területen, hogy nem vágyakoztál a Szent Szellem ajándékaira korábban. Nem hitted el, hogy rajtad keresztül működhet Isten. Vagy féltél az ajándékoktól. Esetleg juss bűnbánatra abban, hogy nem tartottad fontosnak, hogy Krisztus testében szolgáljál. Mert a Szent Szellem ajándékai a Krisztus testébe adattak. Ha megnézed az 1 Korintus 12 levelet és 14-et, ha a dicsőség azon, figyeljetek, figyelem az igét, néztem, annyit olvastam most a napokban. Hát Pál tulajdonképpen a Krisztus testéről beszél. Nem a Szent Szellem ajándékai a fő üzenet, azt te úgy látod, ha felszínesen olvastad, hogy az a lényeg, nem. A Krisztus testéről beszél, és ezen belül beszél a Szent Szellemnek az ajándékairól, összekapcsolja a kettőt, de Pál apostolt mindig a Krisztus egyháza foglalkoztatta. A központi üzenete a 12-nek, a 14-nek is, bárhogy is olvasod, elmondom neked, a Krisztus teste, a Krisztus egyházban való forgolódás. Veszitek a Szent Szellem ajándékát, és most figyelj, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Ígéret a Szent Szellem ajándéka. Rögtön tudnod kell, hogy ígéret, ezért bármikor sóvároghatsz rá, és kell, hogy sóvárogjál, mert ha Isten valamit ígéretben oda akar adni, azzal célja van. És nézd meg! Nektek lett. A gyermekeiteknek, Mindazoknak, akik messze van, de nem állít meg, Péter. Annyira hiszem, hogy a Szent Szellem le akarja fektetni, drága testvérek, hogy mindenkinek, hogy azt mondja, akik messze vannak, tehát mondjuk neked, a korban messze vagy, azokat, akiket csak elhív Isten. Tehát ha te azt gondoltad, hogy neked nem szól a Szent Szellem ajándékairól szóló üzenet, vagy a nyelveken szólásnak az üzenete, akkor azt mondom, hogy ez egy hazug szellem, mert ezeket az ígéreteket Isten mindenkinek adja, nektek, a gyerekeiteknek, akik messze vannak, akiket csak elhív Isten. Ugyanis pünköstkor kiárat a Szent Szellemnek az ajándékai, nem mondta azt Péter, hogy betelhettek Szent Szellemmel, kivéve a nyelveken szólásnak az ajándékát. Mindenkié a nyelveken szólás ajándéka. Ha valaki nem kapja meg, az nem azért van, mert Isten nem szeretné, hanem abban az emberben vagy egy hamis teológia, egy hamis látás van ezzel kapcsolatban, amit le kellene rombolni, vagy félelem van a Szent Szellemnek a vételétől, vagy hitetlenség problémával küszködik, vagy pedig nincs éhség, szomjúság. Még egyszer elmondom, mert ez csak most gyorsan jött. Tehát az én olvasatomban, az én eddigi tapasztalatom alapján a legelső dolog, amikor valaki nem kapja meg a nyelveken szólásnak az ajándékát, egy hamis teológia van az elméjében, a szívében, és nem tud megalázkodni, nem veszi észre az igét, hogy mindenkié az ígéret, vagy fél a Szent Szellem ajándékaitól, hitetlenséggel küszködik, nem is hiszi el, hogy Isten oda akarja neki adni, illetve azt mondtam utoljára, hogy mondtam még valamit, nem vágyik rá, nem szomjazza ezt az ajándékot, ugyanis a Szent Szellemnek az összes ajándékát sóvárogni kell. Én ezt gondolom, és nagyon-nagyon szomorú vagyok azokon a keresztényeken, akik nem karizmatikusok, természetesen általában, akik nem hiszik el a Szent Szellem ajándékait, hogy működhetnek ebben a korszakban, és szomorú vagyok akkor, amikor azt hiszik, hogy őket Isten letiltotta a nyelveken szólás ajándékairól, mert ilyet az ige sehol nem mond. Bárki megkaphatja, aki kéri. Bárki. Fölteszi Pál a kérdést, vajon minnyájan szólnak a nyelveken? Ha nem minnyájan, de valószínű a te hibád. Mert ez egy csodálatos, fantasztikus ajándék. Az 1 Korintus 14-ben azt láthatod, hogy Istenhez beszél titkos dolgokat szellemben. Vajon Isten azt akarja az egyik gyermekének, hogy ne beszéljen az ő szellem által titkos dolgokat Istenhez? Tehát ilyen hátrányban részesíti azt a keresztényt, és a másik, aki Szent Szellemmel beteljesedik, neki akarja, és ő tud a szellem által beszélni, kommunikálni Istenhez, a másikat meg letiltja, hát dehogy? A Szent Szellem egyik ajándéka, a Szent Szellem tulajdonképpen a Szent Szellem keresztség által történhet meg az, hogy valaki nyelveken szólást kap. Tehát a Szent Szellem keresztség által átvehető ajándék az egészen biztos a nyelveken szólásnak az ajándéka. Mi történik, amikor egy ember nyelveken szól? Nem akartam erről beszélni, de megint biztos vagyok benne, hogy kell. Mi történik akkor, amikor ha nyelveken szól valaki, tulajdonképpen az értelmét megkerülve, amikor teljesen megkerüli az értelmét a Szent Szellem, olyan dolgokat kezd imádkozni, amit csak a szelleme tud. Szükség van erre mindenkinek, erre az ajándékra? Hát hogyne? Hát hogyan tudna szellem által imádkozni valaki? A Szent Szellem kikerüli a mi szűkös tudásunkat. Ki akarja kerülni azt a fajta szűkös tudást, amivel mi találkozunk, amikor csak elméből imádkozunk, és mondjuk, daráljuk a dolgokat. Fantasztikus ajándék. Kommunikál a szellemet, tehát így tudnám mondani, a szellemet kommunikál Istenhez, titkos dolgokat. Pál azt mondja, hogy aki nyelveken szól, az önmagát építi, és szellemben beszél titkos dolgokat. Tehát, vannak olyan keresztények, akire Isten azt akarja, hogy ő ne építse önmagát. Vannak olyan keresztények, akire azt akarja, hogy ne beszéljen titkos dolgokat Istennel. Nem. A Szent Szellem a szíveket vizsgálja. Az Isten mélységeit is vizsgálja Isten. Bátorítok mindenkit ezen a helyen, vagy akik hallgatják ezt a tanítást esetleg a YouTube-on, hogy ne keseredj el. Nem kell semmit mondani. Mondd azt, Uram, lehet, hogy eltévedtem. De újból meg akarlak találni, és igen, vágyok erre az ajándékra. Rombolj le minden gátat az életembe. Mindent, mert én nem akarok kimaradni ebből, hogy titkos dolgokat mondjak neked. És jól mondta az Eszter, testvérek, újból kell használnotok ezt az ajándékot. Mert hiszem, hogy az ördög mi ezt is el szeretné venni tőlünk. Mert a legtöbb ajándék az én tapasztalatom alapján, ahogy az én életemben kialakultak, a nyelveken szólás által indultak. A szellemek megítélése, sokszor szoktam esetleg a tudomány beszédéből is beszélni, mind ezen keresztül kapcsolódott. Amikor elkezdtem dalokat kapni, a hiszem Istentől, akkor is a nyelveken szólás ajándéka. Figyeljetek, perspektíva nyílik meg, amikor nyelveken szólsz. Erről majd úgy is beszélünk, mindegy, bele kaptam itt ebbe, de lehetséges, hogy kellett. Menjünk az 1 Korintus 12-re, be fogom fejezni 8-kor, ne aggódjatok. Folytatni fogjuk, mert azt gondolom, hogy elkaptam valami fonalat. Dicsőség az Úrnak. A Szent Szellem mindentudó. Mi nem vagyunk mindentudók. Amikor a Szent Szellem által imádkozol, akkor olyan dolgokat fogsz kiimádkozni, amit ő tud benned. A szellemed, még egyszer mondom, a szellemed imádkozik. Ez nem jelenti azt, hogy amikor magyarul imádkozol, nem tud rád szállni a Szent Szellem. Félre ne értessék, én ezt nem mondom. Sokkal nehezebb, míg áttörik. Sokkal nehezebb. Tapasztalati dolgokat beszélek neked. Nincs benne így egy az egybe az igébe, de fogadd el 30 éves kereszténységem alapján. De egyből, hogy azt akarod, hogy perspektívák nyíljanak, akár a többi kijelentés ajándéka működjön az életedbe, szólj nyelveken. Nem leszel becsapható ember előbb-utóbb. Főleg, hogyha megjelenik az életedben a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Nem leszel naív a szeretettel kapcsolatban. Látni fogsz. Én ezt tapasztalom, megnyílik egy dimenzió. És nagyon-nagyon szeretek nyelveken szólni. Nagyon-nagyon szeretek nyelveken szólni. Mert azt mondta Isten, hogy tiéd az ígéret. És én nem bántom meg az Urat, hogy azt mondom, hogy nem kell ez az ígéret. Én nem foglalkozok ezzel az ajándékkal. Dicsőség az Úrnak. 1 Korintus 12. Megyünk bele a témába. Ó, dicsőség az Úrnak. Térj más felismerre, drága testvérem, a nyelveken szólással kapcsolatban. Térj más felismerésre. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Most imádkozom, jó? Egy rövidet, úgy érzem, hogy kell imádkoznom egy-két mondatot. Imádkozok azért, hogy bűnbánatra jussunk. Térjünk más felismerésre, hogy az ige nem ért el a szívünket, vagy nem vágyakoztunk a Szent Szellemre, nem vágyakoztunk az Istennek az ajándékaira, jó? Nyugodtan mondjátok utána, mennyi atyám, jövök hozzád a Jézus nevében. Bocsáss meg, amikor nem hittem el, hogy a Szent Szellem ajándékai működhetnek rajtam. Amikor nem vágytam rá, nem buzogtam az ajándékokért. Amikor nem értettem Krisztus testét. Uram, én most megtérek. Itt a prédikáció közben. Bocsáss meg, amikor nem hittem el a te ígéretedet. Mert te azt mondtad, hogy mindenkié, akiket csak elhívsz. Uram, más felismerésre szeretnék térni most. Szúrd át a szívemet az igével. A Jézus nevében. Amen. 1 Korintus 12. A szellemi ajándékokra nézve pedig, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Az eredeti szövegben nincs az ajándék szó itt. Itt arról van szó, hogy a szellemiek, csak a szellemiek szó van itt. Tehát a szellemiekre nézve pedig, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tehát tulajdonképpen itt az ajándék nincs, az 1 Korintus 14-ben sem az ajándék szó van, hanem itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Szent Szellemnek vannak megnyilvánulásai. Tehát nem azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem ajándékai, hanem a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai. Ezt jó, ha tudod. Talán azért is jó, a Szent Szellem ajándékaira Pál nem használja azt a bizonyos Doron nevű szót, mert az birtoklás céljából használják. Pál ugye létrehozott egy szót, a karizmát, hogy neki ezt tetszett, a kegyelme ajándékokat, de itt tulajdonképpen a pneuma szó van, pneuma, pneumatikos. Görögök szerették ezt a pneumát. Na mindegy, az a kegyelme ajándék, mindegy, nem akarlak megzavarni benneteket. Gyorsan mondom, tehát a lényeg az, hogy szellemi megnyilvánulásokról van szó. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezek nem a tieid. Nem birtoklod őket, hanem akkor használja ezt Isten, amikor akarja. Nem tőled függ. Nem tőled függ a szellemi ajándék. Nem tudod ezt működtetni akkor, amikor akarod, akkor tudod, amikor Isten akarja, ahogy mondja is az ige, egy osztogatja úgy, hogy kinek-kinek akarja. Tehát te nem tudod levédeni, hogy ez a te ajándékod, és mostatok ez mindig és mindig működni fog az életedben. Hogy jegyezzem meg itt, attól függetlenül, mert valakin keresztül működik a bármelyik ajándékot, nem teszi naggyá Krisztus testében, nem lesz egy fantasztikus, hiper-szuper ember, nem kell bevenni a gyülekezetnek a vezetőségével, nem kell irányítani a gyülekezetbe, hanem egy teljesen normális tag, akin keresztül működik az ajándék, mert ez a természetes. Mindenkin keresztül kellene, hogy működjenek a Szent Szellemnek az ajándékai, akik vették a Szent Szellem keresztséget. Tehát a szellemiekre nézve pedig nem akarom, atyám fiai, tudatlanok legyetek. Miért mondta ezt Pál? Nyilvánvalóan azért, mert valamilyen szinten tudatlanok voltak a Szent Szellem ajándékaival kapcsolatban. És most azt mondom nektek, hogy innentől kezdve mi se legyünk tudatlanok. Vajon, nézd át, mennyit foglalkoztál a Szent Szellem ajándékaival az utóbbi években? Egyáltalán foglalkoztál-e a karizmákkal, a Szent Szellem megnyilvánulásaival? Nagyon-nagyon fontos, hogy tudatlanok vagyunk-e. Tulajdonképpen ebből kéne disszertációt írnia a karizmatikus egyháznak, a pünkösdi egyháznak, az összes egyháznak, az evangélikus egyháznak, a Szent Szellem ajándékaiból, már aki ugye hisz abban, hogy a Szent Szellem ajándékai még most is jelen vannak, de nem úgy disszertációt írni, hogy tanulmányként, hanem, hogy ez és ez megnyilvánul az életembe. És részese vagyok ennek az ajándéknak. Hittel hallgassátok üzenetet, ne úgy, hogy ez nagyon messze van tőletek, mert ebben fogtok járni hamarosan. Ebben fogtok járni velem együtt, ha hisztek benne, amiről prédikálok. Dicsőség az Úrnak. Ez egy olyan fontos tan, a Szent Szellem tan, a pneumatológia, a karizmák témája, amivel a legeslegjobban kellene most foglalkoznod, azt érzem. Miért? Mondtam. Betegek vagyunk, erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk. Egy nagyon nehéz időszakban van az egyház, az egész világ. Súlyos nyomások érnek bennünket a Covid miatt is. Hát mire van szüksége az egyháznak, hogy bemutassa Isten erejét? Hogy hazamész otthon, és a Szent Szellem megvigasztaljon. Figyeljétek, olyan inspiráltságot lehet kapni, hogyha a Szent Szellem valamelyik ajándéka megnyilvánul rajtad keresztül otthon vagy egy közösségben. Egy évet megspórolnál a szenvedéseiddel, hogyha egyszer-kétszer megtapasztalnád azt, hogy például Isten szól a bölcsesség beszéde által hozzád. Mi a bölcsesség beszéde egyébként? Az a jövőre vonatkozó ajándék, amikor Isten szól a jövőddel kapcsolatban. Ez nem beleérzés, ez nem egy gyanú, hanem egy konkrét mondat, ami teljesen helyre tud téged állítani, hogy mi lesz a jövőben. Nem kellenek a karizmák, dehogy nem. Nem kellene az ismeret beszéde, a tudománynak a beszéde, hogy Isten megmondja, hogy a jelenben, vagy a múltadban mi miért történt ez, vagy mire van szükséged, vagy nem kell az ismeret beszéde, hogy az emberek meggyógyuljanak, dehogy nem. Nem kell a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka, dehogy nem. Hát bejönnek Krisztus testébe, egyházba olyan egyének, akiket le kell, hogy leplezzen a Szent Szellem. A szellemek megkülönböztetéseinek az ajándéka például egy pásztornak, egy szolgálónak, minden szolgálónak, aki valamilyen szolgálatban áll, egyik legfontosabb ajándék. Hogy fölismerje a szellemet, fölismerje a lelkeket, fölismerje az emberekben a gondolatokat, a szívnek az indulatait. Hogy lezárjon egy lázadást, vagy egy megosztást, vagy például a nyájat megvédje az idegenektől. Nézd meg ezt a példát, Anániás Szafira esete. Ha nincs ott Péter, valószínűleg ők lettek volna az ébredésnek az előhírnekei abban a gyülekezetben. Ha nem látja bele a szellemek megkülönböztetésének az ajándékával, vagy mi van a szívbe. Elfoglalta, először is volt egy ismeretbeszéde, ugye, volt egy tudománybeszéde, elfoglalta az ördög a szívedet, ugye, azt mondta neki, és utána pedig meg is mondta, hogy mi fog történni. Együtt működött a szellemek megkülönböztetésének az ajándékával. Mit történt volna? Vagy mit történt volna akkor, hogyha a jövendőmondó lányot nem lepezli le Pál? Mindenki azt hitte, hogy Istentől szól. Ő a magasságos Istennek a szolgái, stb. Stb. Istennek az útját hirdetik. Ha nincs ilyen ajándék Krisztus testébe, bejönnek a képmutató bűnös emberek, akik nem akarnak megtérni. Nagyon szükségünk van erre az ajándékra. Én az én életemben egyébként én azt tapasztalom, hogy inkább nyilvánvalóan, amin keresztül működött Isten eddig, az mind a kijelentés adománya volt. A kijelentés a Szent Szellemnek, a szellemek megkülönböztetése, szétválasztása, a tudománybeszéde, vagy a bölcsesség szava volt. Inkább ezeken keresztül működik Isten egyelőre az én életemben, de az nem azt jelenti, hogy nem fogok vágyodni az erőajándékokra, és a többi nyelvek adományai. Hát mondjuk a prófétálás is szokott. Na mindegy, de menjünk bele. Na, mindegy. Nagyon fontosak az ajándékok. És ha például kapsz egy ajándékot, vagy érzed, hogy működik, menjél tovább, mert Isten használni akar téged Krisztus testébe. Ne haragudjatok, vissza-vissza fogunk térni, csak nem akarom meggátolni magamat, hogyha valami hirtelen, spontán kijön, mert lehet, hogy kell, hogy erről beszéljek, de folyamatában fogok erről beszélni, meglal is ezekről az ajándékokról nagyon részletesen, és senki nem fogja tudni azt mondani, hogy ő ezt nem értette, mert nem tudja, hogyan kell. De meg fogod tudni. Hú, hol tartottam? Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek? Na, szóval azt mondtam, hogy éhezzük, testvérek, éhezzük, szomjazzuk, olyan izgalmas lesz a keresztény élet, testvérek, olyan izgalmas lesz. Ó, de jó lesz. Az az intellektualizmus az agyunkról eltűnik. Figyeljetek, amikor a lélek dominál, amikor a lélek nagyon erős egy emberben, akkor nagyon nehezen fogja a Szent Szellem tudni betölteni. Most ilyen szellemi dolgokat mondok, amik eszembe jutnak, amik segítenek. Akiben nagyon erős a lélek fájdalmai, lélek betegségei, az ego nagyon nehezen tud beteljesedni Szent Szellemmel. Ugyanis a lélek és a szellem ugye egymással törekszik. És hagyd mondjam el, hogyha te esetleg nem töltökeztél még be Szent Szellemmel, nagyon sok esetben történhet az, hogy a lelked nagyon erősen dominál, nagyon erős, nagyon erős. Vannak olyan emberek, tudom, akiknek nagyon erős az egója, és nagyon nehezen tudja átvenni a Szent Szellem kerességet is, a Szent Szellemmel való beteljesedést, és nagyon nehezen tud szellemi emberré válni. Mit jelent az, hogy szellemi? Na, tessék, a szellemiekről beszéljünk. A szellemi. Hogy tudnád megfogalmazni, hogy mi az, hogy szellemi? Mert az ige erről beszél. Tehát ne szégyeljünk erről beszélni. A Szent Szellem ajándékairól van szó, tehát magyarán nagyon élesen szét van választva az emberi képesség a Szent Szellemnek a képességétől. A Szent Szellem ajándékait nem bibliaiskolában tanulod meg, nem egy képzésen fogod megtanulni. Ezek nem egy ilyen analizáló ajándékok, emberi képességek, hogy te nagyon tudod, hogy mi van, te úgy ismered az embereket, te vagy egy fő gyanús, mindenkinek gyanús. Van, akik összetévezték ezt a Szent Szellemnek az ajándékaival, nem ez az a Szent Szellem ajándéka. Ez nem olyan, hogy előre kitalálod, és te érzed, mit gondolom, másik a szív. Ez egy pszichológia, nem. A Szent Szellem ajándékai, a szellemek megkülönböztetése hirtelen jön, és egyszerűen meg tudsz mondani dolgokat, és meg tudsz látni bizonyos dolgokat embereknek az életében. És ezért mondom, nagyon elengedhetetlen a szolgálók életében ez az ajándék, de nem, ha én belecsaptam valamiben. Na, mindegy, inkább nézem, hogy mi van leírva nekem. Ja, azt mondtam, hogy mi az, hogy szellemi. Na hát, hogy fogalmazzam meg? Kérdéseket írtam magamnak, hogy itt esetleg az utódjon. Az, hogy szellemi, szerintem azt jelenti, hogy a Szent Szellem által létrejött, a Szent Szellem által ellenőrzött, a Szent Szellem által elindított valami. Azon kívül ugye beszél arról is a 1 Korintus 3, hogy akik testi emberek, ugye tudjátok, a korintusi gyülekezetben azok pszichikoszok, pszichikosz emberek. Tehát amikor a Szent Szellem ajándékai megnyilvánulnak az emberekben, az mindig felülről jövő ajándék. Azok nem egy ilyen emberi intellektuális képességek. Ez nagyon-nagyon fontos leszögezni szerintem. Picit arról, hogy hát Isten ugye szellem, őt csak szellem által tudjuk megismerni. Picit arról, hogy vajon hol rontottuk el, vagy mi történt, vagy mi az, amit elrontottunk. És eszem jutott az, hogy ma reggel, mikor imádkoztam, azt éreztem, hogy mutatta az Úr, hogy picit beszéljek arról, hogy hogyan alakult ez régen ki. Tehát tulajdonképpen régi egyháztörténészek azt tanították, és ők abban hisztek, hogy igazából az egyház akkor vált ketté, amikor szétvált a Szent Szellem ajándékaitól a hamis egyház. Amikor már azt mondták, hogy a Szent Szellem ajándékaira nincs szükségük, és helyette intellektuális, dogmatikus dolgaikat kezdték kitalálni arra, hogy a Szent Szellem tulajdonképpen nem is valóság, és az ajándékok nem működnek már. Tehát ott történt egy hatalmas szakadás. Most nem megyek bele egyháztörténelembe, de ez fontos tudnotok, hogy volt egy pont, amikor a korai egyház életében dogmák lettek, hitelvek, ahol meg akarták akadályozni a Szent Szellem ajándékait. Vagy például azt mondták, ugye, hogy már csak a klérushoz tartozik, embereken keresztül, egyszerű juhokon keresztül nem működik a Szent Szellemnek az ajándékai. Természetesen voltak olyan egyházi tekintélyek, akik kiálltak a Szent Szellemnek az ajándékai mellett. Mondjuk Origenész már megdöbbentem, olvastam valamelyik héten, hogy ő már a második században, ő még beszélt a pünkösről, de már a szellemi tartalmát nem hozta. Már egyáltalán nem beszélt arról, hogy mi történt pünköskor. Viszont Tertullianus a harmadik században, ő teljesen elkülönítette a pszichikoszt a pneumatikosztól. Sőt, azt mondja, hogy egyik művében néztem, azt mondja, hogy idézni akarom pontosan, a paraklétosz elfogadása és védelmezése az, ami szétválaszt bennünket a pszichikoszoktól. Voltak emberek, akik kitartottak a Szent Szellem ajándékai mellett, és a kenetben. És természetesen megtámadták őt, hogy mindenki, aki a Szent Szellemmel beteljesedik, vagy démonokat űz, azok a személyek az ördöggel cimborálnak. Tertullianus azt mondta erre, hát ez nagyon jó, hogy te azt mondod, viszont akkor Istennel együttműködik az ördög, mert ezek az ajándékok mind Isten dicsőítik, és benne vannak a Bibliában. Amen. Ő egyébként pontosan hitt az extatikus élményekben is, Tertullianus, fantasztikus. Azt mondja, egy helyen olvastam az egyik művébe, hogy az extatikus ember, a szellemben elragadott ember tulajdonképpen egy olyan ember, akin megnyilvánul Istennek a dicsősége, főleg ha rajta keresztül szól Isten, akkor el is felejti, hogy ő kicsoda. És nem magával foglalkozik, és ő úgy magyarázta, hogy azért történnek extatikus élmények. Tehát aki találkozik Isten dicsőségével, vagy rajta keresztül Isten erőteljesebb kenete szól, annyira szellemben van, hogy nem is tud figyelni a testére. És ezzel magyarázta, hogy voltak beteljesedések a Szent Szellem kenetétől. Amen. Tehát volt egy pont az egyház történelemben, ahol szétvált ez. Aztán természetesen most ugrok nagyot, lett ugye az azusztrítés, stb. De mindig voltak korszakokban olyan egyének, emberek, akiken keresztül működött a Szent Szellemnek az ajándéka. Nekünk pedig vissza kell most ezt szerezni, hit által. Mert amikor nagy a humanizmus, nagy az intellektualizmus, amikor olyan hatások jönnek az egyházból, akik tagadják a Szent Szellemmel való beteljesedést, vagy a Szent Szellemnek a karizmáit, és látom egyébként, nagyon erős most, bizonyos olyan mozgalmak, amik nem hisznek a Szent Szellem karizmáiban. Nagyon erős, én azért kiszoktam figyelni, és nagyon erős olyan prédikációk jelennek meg a világban, a gyülekezetekben, ahol nem beszélnek erről. És én nagyon jól tudom már szellemi emberként, amikor erről nincs szó, akkor a cél az, hogy elidegenítsék a hívőket a Szent Szellem kenetétől. Vannak olyan mozgalmak, amik csodálatosan beszélnek a bűnökbe való megtérésről. Csodálatosan beszélnek az engesztelésről. De már nem beszélnek erőről, a hatalomról, a Szent Szellem ajándékairól. Mert ők nem is hisznek ebben. És higgyétek el, minél több ilyen prédikáció hangzik el a világban, a gyülekezetekben, visszaszorítja Isten erejének a működését. Ezért nekünk prédikálni kell erről, a szellemvilágban is, a gyülekezetben is, hogy igen, a Szent Szellem ajándékai vissza akarnak térni. A Szent Szellem ajándékot Isten nem akarja elvenni, hanem azért adja, hogy épüljünk, növekedjünk, hogy a betegek meggyógyuljanak. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak! Hát 8 óra. Be kell fejeznem. Nem baj. Folyt köv. Egy igét még felolvasok. Egyetlen egyet, hogy befejezzem valahogy, lezárjam. 1 Korintus 14.1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi, látod, dőlt betűvel is van, a szellemi megnyilvánulásokat, direkt hozzáteszem, leginkább, hogy profétáljatok. És ott a kedvenc igémet, amit felolvastam, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem szellemben beszél titkos dolgokat.